Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. A tudomány, művészet és kultúra frekvenciáján. Múzeum körül. FM 97.00.
Kezdeti káosz után újra itt vagyunk. Lányok, szerintetek él még Fidel Castro?
Hát, ez egy nagyon jó kérdés.
Azt hiszem, nem sokára megtudhatjuk az utcai járókelőktől, akiket megkérdeztünk.
Hát én ebben nem lennék olyan biztos.
Igen, igen, mert hogy Ámonnyilával kiszabadultunk a városba, és a kedves járókelőket elkezdtük zaklatni méghozzá azzal a kérdéssel, hogy szerintük vajon éle Fidel Castro, mert hogy a hivatalos verzió egyelőre még az, hogy igen, sőt, egy héttel ezelőtt volt egy TV interjúja is, hát nevezzük interjúnak, jó szívűséggel, ahol bemutatták az aznapi újságot is, legalábbis a riporternek az volt a kezébe. Ezzel próbálták meg bizonyítani, hogy még életben van. Hát higgyünk a médiának, ugye erről is lesz majd a mai műsorban szó, legalábbis egyik montázsunkban megjelenik a téma ilyen élénken. Na hát halljuk, hogy mit gondolt az utca embere.
Szerintetek él még Fidel Castro?
Szerintem beteg volt, és szerintem már nem.
Fidel Castro az egy név?
Szerintem igen.
Szerinted él még Fidel Castro?
Igen.
Szerintem él még?
Szerintem nem.
De eltitkolhatják.
Eltitkolhatják, igen. Mint Saddam Hussein?
Nem. Tudom.
Szerinted él még Fidel Castro?
Hát szerintem nem tudom. Így jó.
Igen, igen, él.
Igen, él.
Jó, igen.
Nagyon magyarul.
Kérdéses, vive o no Fidel Castro?
Igen, szerintem is él még. Legalábbis hivatalosan ezt mondják.
Szerintem él még?
Ja, én azt tettem, hogy élek-e Fidel Castro?
Akkor szerinted él még Fidel Castro?
Igen.
Na jó, hát én ezt ilyen fordítottam le, úgyhogy...
Hát ezt gondolta az utca embere. Nagyjából akikkel találkoztunk, a többség, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy szerintük már nem él.
Nem, inkább azt mondták, hogy él.
Vélemény. Voltak, akik úgy gondolták, hogy él, voltak, akik úgy gondolták, hogy nem. Nektek mi a véleményetek akkor?
Hát szerintem mindenképpen él.
Szerintem is.
Bár volt egy olyan verzió is, hogy egy pár hasonlást lejátottak már, és hát ezzel próbálják meg úgy tenni, mintha élne még. Minden esetre, hát konkrét választ nem tudtunk meg szerintem.
Szerintem, ha meghalna, azt nem tudnák el titkolni. Annyian ácsingóznak ott a hatalomra, hogy biztos kiderülne előbb vagy utóbb. Castroról annyit, néhány ilyen bombont összegyűjtöttünk, legalábbis Ámon Nyila, amit most ideadott a kezembe. Például azt a történetet, mi szerint Fidel Castro $10 kért az amerikai elnöktől.
Kiskorában?
No nem most, igen, kiskorában, 12 éves kubai fiúcska volt még akkor, és azt írta az elnöknek, hogy kedves elnök úr, soha nem láttam még egyetlen zöld $10 sem, ezért szeretném, ha kaphatnék belőle egyet. Sőt, a levél végére oda is írta, hogy Colegio de Dolores Santiago Cuba, illetve az ő nevét, miszerint Fidel Castro Rus. Úgyhogy hát ez egy érdekes kis történet. A másik, amit talán Ámon Nyila tudna jól interpretálni, ez a vitaminos balhéja.
Igen, igen. Igazság szerint, ugye hát ez már gondolom mindenkinek feltűnt, hogy Fidel Castro ha még él, de ugye hát, hogyha nem esetleg akkor is, minden esetre nagyon szép hosszú kort élt meg. És hát ugye felvetődött a kérdés, hogy ennek vajon mi lehet az oka? És hát bennfentesek szerint Fidel Castro rengeteg vitamint szed, amiről hát találtam anyagot, és hát valóban azt írták le, hogy nagyon sok vitamint pumpál magába. Leginkább azért, hogy a különleges vacsoráknál, amiket ő szokott tartani a barátainak és hát ugye a társaságának, ő legyen az est fénypontja. És hát igazából szeret pörögni, szeret mesélni, beszélni, és hát azért, hogy ugye fitten tartsa magát, és ezt még nagyon sokáig tehesse, rengeteg vitamint szedett, igen.
Sőt, a barátait is a vitaminjaival pumpálta. Márquez például annyira, hogy túladagolást kapott, és le kellett feküdnie az egyik ilyen vacsorán.
De hát ezt nem tudhatjuk pontosan, de igen, valószínű.
Bizony, bizony. Amúgy Castro maga már elég elismert politikus volt akkor, amikor a Batista rezsim már a végét járta, tehát akkor már volt neki egy kis respektje az országban, aztán volt egy pár próbálkozása arra, hogy a hatalmat megszerezze.
Nem jött össze.
Igen, volt börtönben is, ott mondta el a híres védőbeszédét, hogy a történelem majd felmenti őt. Hát ez gondolom a kubaiak nagy része már eldöntötte, hogy akkor fel lett-e mentve vagy sem. De egy kedves riportanyunktól, akinek a nevét még nem áruljuk el, majd ezt is megtudhatjuk, hogy kubaiak mit gondolnak erről. Most pedig zenéljünk egy picit.
És hallgassuk meg az El Cocót.
Ay, Bonco, yo me vuelvo loco y me rompo el coco por esa mujer. Ay, Bonco, si la conociera, tal vez comprendiera por qué estoy así. Si me mira me la triza, si se mueve me estremece, yo estoy que me vuelvo loco y me rompo el coco a veces. Ay, Bonco, si la conociera, tal vez comprendiera. Porque estoy así. Pero ay, Bonco, si la conociera, tal vez comprendiera. Porque estoy así.
Hey, que tengo con ella, nene. Volverla a pasar otra vez. Por tocar sus manos, nene. Volverme en su mano otra vez.
monga. Apaga las luces, monga. Y aquí estamos como en familia. Y ahora, todo el mundo vamos a hacer un corito. Que dice así.
Ponte la mano aquí, Macorina.
De nem csak azt kérdeztük meg az utcai emberektől, hogy mit is kérdeztünk meg, ja, hogy éle még Fidel Castro, hanem a következőben azt is, hogy mi a különbség szerintük a kubaiak és a magyarok között.
Igen, és amúgy te, Zsófia főhercegnő, te mit gondolsz, mi a különbség a magyarok és a kubaiak között?
Hát, ez most beugratós kérdés.
Nem, kíváncsi vagyok a véleményedre.
Igazából nem nagyon tudok nyilatkozni, mert egyrészt még nem találkoztam egyetlen kubaival se, és szerintem ilyen messzről elég nehéz megítélni így azt, hogy mi a különbség. Az biztos, hogy egy teljesen más kultúra, és hát nem tudom, majd meghallgatjuk a többieket, és utána elmondjuk.
De voltak olyan filmek, amiket láttál, nem, és abból meg tudod, hogy milyen lehetett, vagy milyen lehet a kubaiak élete?
Hát igen, az biztos, hogy sokkal melegebb, és temperamentumosabb, és teljesen más az értékrendjük bizonyos szemszögből, más tartanak fontosnak, mint mi, de ez nem feltétlenül rossz, tehát azért érdemes lenne megnézni, és érdekes megfigyelni az ő világukat bizonyos filmekben, illetve könyvekben. De te erről mit gondolsz?
Hát én is egyetértek veled, bár szerintem a kubaiak azok sokkal vidámabb emberek, mint a magyarok.
Azért a magyarok is vidámak.
Hát igen, van köztünk pár rendben. De amúgy szerintem sokkal boldogabbak, meg sokkal felszabadultabbak, meg sokkal, hát nem is tudom, hogy
strapabíróbbak.
Nem csak az, hanem így az egész életük az így sokkal, hát nem tudom kifejezni magam, majd gondolkodom rajta, hogy mit akartam itt mondani.
Addig hallgassuk
meg ezt a mondatot.
Szerintetek mi a különbség a kubai és a magyar emberek között?
Hát szerintem a kubaiak hát rosszabbul élhetnek, mint mi, már mint hogy vannak ismerősök, tehát na, szóval, igen. Nem, tehát van ismerősem Kubából, aki onnan jött, és tehát meg nehéz nekik ide eljutni, és hogy teljesen más életet élnek, mint mi magyarok, de szerintem nyitottabbak lehetnek, mint mi.
Mondjuk szerintem ez így egész Latin Amerikát nézve, nem csak Kubát. Jó, Latin Amerikán belül Kubának annyira, hogy mondjam, ahogy te mondod, hogy más. Egészen, mint mi. Tehát ez ilyen, mivel mások, hát így az egész életük más.
Kipróbálnám.
Szerintetek mi a különbség a kubai és a magyar emberek között?
Ez egy jó kérdés. Talán a kubaiak kicsit felszabadultabbak.
Kb. Annyi kötetlenebbek, ez biztos.
Miért vagy benne olyan biztos?
Hogy is mondjam, film, tévé, média, nagyjából ezt sugározzák.
Szerinted mi a különbség a kubai és a magyar emberek között?
Hát szerintem elég sok. Ők látszólag kicsit felszabadultabban élnek, trópusi környezetben, mi meg felhők között. Szerintem alapvetően egy jobb hozzáállással rendelkeznek, pedig ha jól tudom, ott azért elég nagy elnyomás van, tehát valószínűleg rosszabb körülmények között tudnak mondjuk jobb életet biztosítani maguknak.
A kubaiak sok dohányt szívnak. A kubaiak, hát úgy mondjam, forróbb vérűek, jobban tudnak szórakozni, mint a magyarok. És jobb helyzetben is vannak szerintem.
Na igen, kiütközött a legnagyobb különbség.
Hát gondolom, hogy sokkal életvidámabbak, nem ilyen depisek, mint mi magyarok. Ezt mondanám.
Egyet értek.
Köszönjük szépen. Teljesen prima volt. Te feltétlenül hiszel a médiában?
Nem, de hát most jobb nincsen, nem voltam még ott, úgyhogy ez van, ezt én szeretném.
Köszi szépen. Köszönjük. Ezt hagyd tegyem már le, légy szíve.
Köszi. De most már öltek.
Hát elmondom, mi a különbség, tehát ez egy nagyon nagy titok, de most hát itt nektek...
Dr. Zsivágon megmondja nekünk a frankót.
A kubai nőknek nagy a feneke és kicsi a melle. A magyar nőknél ez pont fordítva van. Ennyi.
Köszönjük szépen. Igen, a kubai és a magyar nők nevében is.
Leírás volt.
Hát ebből minden más következik szerintem.
És a férfiak, ami a helyzet?
Az nem az érre szórtam, ne arra, hogy hárman vagytok, beszéljétek meg.
Hát a kubai férfiakról még egyelőre nem tudunk nyilatkozni, majd egy pár év múlva.
Most valami frappáns átvezetést arról, hogy majd most a szivarról fogsz beszélni.
Tehát most a szivarról fogok beszélni.
De a férfiak is, meg a nők is általában Kubában szivaroznak, de inkább a férfiak. De a nők is.
És nem csak Kubában, csak hogy hát ugye Kubában van ennek a legnagyobb hagyománya. És akkor itt hát kerestem egy kis anyagot a kubai szivar történetéről, amit most el is mondanék nektek. A lényeg az, hogy Európában sokáig a tubákulás volt a dohányfogyasztás egyik legnépszerűbb formája. A szivar azonban egyre inkább elterjedt, és kezdett a társadalmi élet szerves részévé válni. A szivarozás az arisztokrácia privilégiuma volt először, és Észak-Amerikában az első dohányültetvényeket az európai betelepedők létesítették, méghozzá a 17. század kezdetén. Észak-Amerika egyik legnagyobb dohánytermelő területe Connecticut lett. A 19. század elején itt nyíltak a nagy dohánygyárak, amelyek importált kubai magvakból készített dohányleveleket használtak, tehát Kuba itt kapcsolódott be elsőként a szivartermelésbe, hogy ő adta az alapanyagot. Ahogyan a szivarozás egyre népszerűbbé vált, a kereskedelem is fellendült. A szivarozás a 19. század végére státuszszimbólummá vált. És hát a szivarozás és a dohánytermelés leginkább Kubában lendült fel. A szivarok zömét az USA-ban és Spanyolországban terjesztették, tehát oda exportálták Kubából, amit gyártottak, és hát amit ugye termeltek. Mi a helyes kifejezés szerintetek a kubai dohánygyártás?
Először termelték, aztán gyártották.
Igen. Igen, köszönjük szépen. Tehát a szivartermelés egyre tökéletesebbé vált, és kezdetét vette a méret és fajta szerinti különbségtétel is. Változást hozott Kuba szivartermelésében a már említett, meg hát ugye már sokat beszélt Fidel Castro hatalomra kerülése is. Ugyanis a szivartermelést innentől kezdve államosították, és állami monopóliumként Kuba Tabaco név alatt kezdték el működtetni. Ahogy ezt most mondhattam volna, hogy Kuba Tabaco, azt nem tudom, minden esetre mondtam, úgyhogy ha ez valami problémát jelent, akkor elnézést.
Hát, ha már reklámozunk, akkor hívjuk fel a figyelmet, igazad van.
Igen, igen. Az 1959-es forradalom után sok jelentős szivargyáros elmenekült, és gyárakat nyitott a Dominikai Köztársaságban, Floridában, Hondurasban és a Kanári-szigeteken. Az USA 1961-ben kereskedelmi embargót vezetett be Kubával szemben. Ez azt jelenti, ugye, hát, hogy nem kereskedtek, így a szivar kereskedelem is lecsökkent, úgyhogy a szivargyártás elkezdett hanyatlani Kubában is. Hát ez köszönhető volt egyébként a sorozatos rossz termésnek is. Az 1990-es évek közepén már átvette a szivartermelést egy másik cég, hogy a kubai szivargyártás ismét fellendüljön. Hát ez egy ilyen rövid kis történet volt. Igazából ami lényeges az az, hogy ha nagyon nagy élvezeti cikk Kubában a szivar, és akkor megkérdezném a kedves társaimat is, hogy ők mit gondolnak a szivarozásról? Ti szoktatok szivarozni?
Hát én egyszer kipróbáltam. Ez igazából nem kubai szivar volt, hanem egy Magyarországon vásárolt. Azt nem mondom, hogy magyar gyártású, de vanília ízesítésű szivar volt, és hát eléggé furcsa íze volt. Gondolom a kubai szivarok, főleg a drágábbak, azért azok sokkal jobbak lehetnek.
Én fiatal gimnazistaként elmentünk Kaposvárra egy független filmszemlére, és hát éppen akkor azt gondoltuk, hogy mi már mennyire felnőttek vagyunk 17 évesen, úgyhogy vettünk ilyen vaníliás ízesítésű szivarkát, tehát ez nem az a fajta volt, ami mondjuk dohány volt, hanem ilyen tényleg ilyen vaníliás ízű akármicsoda, és akkor iszonyat úri módon egy egészségügyi iskolának, szakiskolának a kollégiumában szépen elszívtuk a társalgóban. Ennyi.
Jó. Egyébként meg ezúton szeretnénk üzenni, hogy ne szivarozzatok semmiféleképpen sem, mert hogy a szivar sokkal jobban rombolja az egészséget, mint a cigaretta, ugyanis míg egy átlagos cigaretta 8-9 mg nikotin tartalmaz, addig a legtöbb szivar 100-200 mg-ot és a füstje komoly tüdőkárosodást okozhat. Úgyhogy ennyit beszéltünk, szerintem a szivarról ennyi éppen elég is volt.
Igen, és a kávézás dohányzást okozhat.
Igen.
Ha lehet, jó? Akkor egy kicsit zenélnénk, hogy oldjuk ezt a meglehetősen borús, halálos hangulatot, amit itt Ámon Nyila ide van.
Jó, köszönjük szépen dr. Zsivágónak. Dobd fel a hangulatot.
Szerintem, hogy most nem zenei, hanem internet.
interjú.
Igen,
és ezt szeretném, hogy most
felállítani. Bocsánat, igen, közben igen. Jelezték nekünk, hogy nem üzenei, hanem interjú.
És az interjú alany pedig én szereztem, és ő a
Mademoiselle Borizsinek naptapsa.
És a www.kubainfo.hu oldalnak, vagy internetes portálnak a szerkesztője, úgyhogy most vele készítettünk egy interjút, ezt hallgassátok majd.
Három óta dolgozom kint Kubában, ezen belül Varadéron és Havannában, három utazási irodának vagyok kint a képviselője. Magyar turistákat kezelgetek, pátyolgatok és segítek nekik mindenben, amit tudok, illetve amire szükség van.
Mióta működik ez az internetes portál, és mi volt az indítatás, hogy elkészítsd ezt a portált?
Ez a portál 2003-ban indult, és a cél az az volt, hogy valamilyen információt adjunk Kubáról a magyar embereknek, mivel akkoriban még nem volt semmilyen magyarul elérhető információs oldal erről az országról. Jön oldalt akarjuk csinálni, hogy minden, ami Kubával kapcsolatos, az megtalálható, illetve minden, aki Kubába utazik, mindenki megtalálja az őt érintő dolgokat. Tehát egy nagyon széles skálát találok ott az utasok között. Egészen tényleg az egyetemistától a cégvezetőig, multinacionális cég igazgatójáig mindenki előfordul, és attól kezdve, hogy az ember lekéste a repülőgépét egészen addig, hogy kirabolták Havannában, és elvették mindenét, egészen addig mindent meg kell oldani. Ahhoz képest azért, hogy Kuba Latin-Amerikában van, ahhoz képest egy ilyen biztonságos paradicsomnak nevezném, tehát Latin-Amerika többi országhoz képest szuperbiztonságos. Úgy, hogyha megtartod az alapvető biztonsági elővigyázatosságokat, és megvárjuk a villamost, akkor nem nagyon lehet problémát. Mondjuk, hogyha te este akarsz polbászolni, akkor a zsebedbe teszel annyi pénzt, amennyi pénzre gondolod, hogy este szükséged van, maximum vissza egy eldobható kamerát, és akkor az éjszak úgy sem nagyon tud fényképezgetni. Amit meg éjszak a részegen fényképez, arra pedig egy eldobható kamera is jobb. Először 2000-ben voltam, és nagyon megtetszett az ország, az emberek, és elhatároztam, hogy én ott akarok élni. 3 éve dolgoztam rajta, hogy az összeből jön.
És mi az, ami ennyire vonzott benne?
Minden, így az egész, a hangulat, a feeling. Tehát voltam elég sok latin-amerikai országban, Brazília, Venezuela, Kolumbia, Panama, Dominikai Köztársaság, tehát elég sok országban voltam, de mindenhol más az érzés. Tehát mindenhol, sehol sem kaptam vissza ezt az igazi érzést. Talán egy kicsit Brazíliában, viszont ott meg nagyon sok fekete van, és az nagyon veszélyes. Egyrészt meleg van, valami meleg van, süt a nap, már ez ad egy alap hangulatot, tehát nem az, hogy pulóverbe, hosszú nadrágba ülsz itt, hanem egy szálén kigombolva, rövid nadrág, strandpapucs és napszemüveg. Mindenképpen kell jó napszemüveget venni ahhoz, hogyha Kubába hosszú időt akarsz eltölteni, tehát napszemüveg nélkül elég badarság elmenni oda. A zene az mindenkit megfog, azt hiszem. Az emberek nagyon barátságosak, vendéglátó vagy vendégszeretőek. Azért vigyázni kell mondjuk azzal, hogy mivel nagyon kevés pénzt keresnek az emberek Kubában, ezért úgy gondolják, hogy mi külföldiek, mi milliómosok vagyunk, de legalábbis multimilliómosok, tehát hogy milliárd. Sok. Nagyon kell vigyázni az ilyen lenyúlásokkal, különböző kis okosságokkal. Már csak azért is, mert lehet, hogy az a vendéglátás, vendégszeretet, amit látsz, és az a mosoly, az lehet, hogy nem csak neked szól, hanem arra a virtuális dollárjára, ami a homlokodra van tetoválva, és amit ők csak ők látják.
Kérdezgettük így az utca emberét, hogy mi a véleménye a kubai emberekről, és hát két alternatívát kaptuk válaszként, hogy ők nagyon felszorult voltak, meg azt, hogy hát ilyen elnyomottak a rendszer miatt. Hogy ezek közül szerintem melyik az igaz?
A kubai ember próbál jól érezni magát. 49 éve tart ez a rendszer, ami most van, és még hogyha akarna is az ember változtatni, akkor se tud rajta változtatni. Ahhoz ebbe már beletörődtek, nem foglalkoznak vele, vagy ha foglalkoznak vele, akkor rákoppintanak az órukra, elviszik, becsukják őket. Aki ott van, az vagy megszokta, vagy pedig szereti. Akinek meg nem tetszett, az meg elment már onnan. Én nem azt mondanám, hogy boldogok, hanem hogy jókedvűek, jól érzik magukat. Tehát ami ingyen van és amit lehet úgy csinálni, azt mind csinálják. Ez a zene, a tánc, a szex, és ami még olcsó, az italozás, tehát mindenki piál. És így egy ilyen easy life-ot lehet csinálni, de amellett azért nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy nagyon jó kevés pénzt keresnek. Tehát egy átlag kubainak a fizetése az ő helyi pénzében olyan 8 és 20 euró között van átszámítva havonta. És ugyanúgy, ahogy nálunk volt végén a szocializmusban, mindenki, ezért mindenki elveszi a saját részét, tehát az államtól mindenki ügyeskednek, seftelnek, virágzik a fekete gazdaság.